az ember bemegy ebbe a nagy templomba, akkor a puritánság, mint általában a református templomokra, ugye a puritánság jellemző, úgy a szószék és környékét, az urasztala környékét, mint az orgonát, az 1840-es, 50-es évek környékén készítették, tehát tulajdonképpen régi és szép dolgok ezek. Aztán ugye jöttek a nehezebb idők, gondolok itt most a világháború környékére, és hát annak a nyomai azok itt is megmutatkoztak. Az egyik az volt, ez még az első világháborúnak a velejárója volt, hogy a valamikori három harangból a legnagyobbat azt innen is elvitték, és hadicélra használták fel. A másik az a második világháborúból maradt, amikor hát itt orosz katonák szállásolták el magukat a templomba, és az úrasztalán a balta nyomok, azok egészen 2005-ig, amikor a templomot renováltuk, egészen addig meglátszódtak. És mint utaltam is rá, 2005-ben akkor részt vettünk egy nagy léptékű pályázaton, az úgynevezett Szapart pályázaton, és ez azt jelentette, hogy közel 50 millió forint állt rendelkezésünkre arra, hogy a templom belsőt amennyire lehet a mai kornak megfelelően rendbe tegyük, esztétikailag ízlésesen, és ugyanúgy a templom parkját is. Mert hát amikor ide kerültem, akkor a templom az félig kerített volt, és tekintettel arra, hogy a művelődési ház akkor még a művelődési házban diszkó is funkcionált, hát itt minden volt a templom kertben, és úgy gondoltuk, hogy méltatlan a helyhez a kert kinézete, és akkor lekerítettük a templomkertet. Természetesen nem jó a kerítés, mert sokkal, sokkal jobb lenne az, hogyha egy kerítés nélküli parknak a közepében lehetne a templom.
Nem csak megóv, elválaszt is, ugye?
Pontosan így van, viszont sajnos ez egy szükségszerű megoldás volt, és akkor, amikor 2005-ben renováltuk a templomot, voltak, akik meg is jegyezték, hogy kell ide ez a kerítés. Mondtam, hogy nem kellene, de sajnos ez muszáj.
Szükséges.
Szükséges. Így történt ugye a templomnak a belső renoválása, és nagyszerű élményekkel lettünk gazdagabbak. Egyrészt az urasztala és szószék, az egy eléggé matt fa anyagnak tűnt, semmi különösebb berakást nem láttunk, és akkor egy nagyon ügyes bútor asztalos olyan csodát tett, amikor rendbe hozta ezeket a fa burkolatokat és minden egyebet, hogy megjelentek azok az intarziák, amelyek gyönyörűek. És mondom, ez korábban nem is volt látható, diógyökér berakások vannak, úgy az úrasztala környékén, mint a szószék alján. Hát természetesen ez csak egy dolog volt, hogy ebből az 50 millió forintból éppen a legszükségesebb dolgokat elvégeztük, de úgy gondoltuk, hogy a külsejében szép templomhoz illik egy olyan kertet is kialakítani, amelyben lehet gyönyörködni. Mert sokszor úgy van ez, hogy az embert először a szeme fogja meg, és talán viszi közelebb ahhoz a helyhez.
Vezeti a látvány.
Persze, vezeti az embert a látvány, és sokan gyönyörködtek és gyönyörködnek ebben, és mi örülünk ennek. Annak meg még inkább, hogyha a gyönyörűség az nem csak a kertig tart, hanem a kerten belülre is megérkeznek, és adott esetben ott vannak istentiszteleteinken, hangversenyeken és egyéb alkalmakon. Na most sajnos a templomnak az orgonájával, azzal egyelőre nem tudtunk mit kezdeni. Az egy két manuálos és 17 regiszteres régi csúszkás orgona, amelynek a sípanyaga sem olyan, mint amilyennek kellene lennie. Megnézettük ezt már szakemberekkel, többféle véleményt adtak, de bármelyik véleményből az következtethető, hogyha újjá is építenénk sok 10 millió forintból, vagy felújítanánk, akkor sem biztos, hogy ez hosszú távon is időt álló lenne. Elkészítettem egy új orgonának a tervezetét a másik karzatra, de hát az egy évvel ezelőtti ár ajánlatra gondolva 50 millió forintért lehetne megépíthető, hát erre anyagi kondícióim nincsenek. Így tavaly évben egy áthidaló megoldást tettünk, mint ahogy korábban ismert, vagy 14 éve akkor Hollandiába járva, az egyik ismerős családnál, bementünk egy hangszerboltba, és ott egy használt három manuálos Johannes orgonára találtam, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet itt hagyni, már csak az volt a kérdés, hogy honnan szerzünk rá pénzt. De aztán az Úristen ebben segített nekünk, és megoldottuk, tehát nagyon sokáig ez a három manuálos, körülbelül egy 30 éves Johannes orgona volt a templomunkban, és a tavalyi évben sikerült egy három manuálos, 57 regiszteres Viscount orgonát vásárolni. Már is, hogy mondjam, nagyon sok örömet jelentett ez nekünk, mégpedig azért, mert most már olyan hangversenyeket tudunk tartani, amelyek itt Újvároson újak, új keletűek. Jól lehet, itt hagyománya van a zenének, elsősorban a fúvós zenének, nagyon nagyszerűen működő fúvós zenekara, ifjúsági zenekara van a városnak, beárták Európát már. Ez egy teljesen új dolog, viszont az a célunk, hogy az orgona muzsikát is megszeretessük és megismertessük az emberekkel.
És az emlékeim nem csalnak, azt hiszem, hogy vidéken, Hajdú-Bihar megyében Balmazújváros volt az első, és ez a templom volt az első, ahol komoly zenéhangversenyt szerveztek annak idején, még a 80-as évek előtt.
Igen, hát valóban így van. Én azt gondolom, hogy eljön az ideje, és folyamatosan érezzük is ezt, hogy több olyan alkalmat kell szerveznünk, amely nem egyszerűen csak abból áll, hogy Isten tiszteletre hívogatunk, hanem utána kell menni fiataloknak, családoknak, akár a zenével, akár más módon. Ez egyik lehetőség arra nézve, hogy elérjünk olyan réteget is, amely lehet, hogy másképp nem jönne be a templomba, és nem csodálkozna rá arra, ami gyönyörű, és nem gondolkozna el abban a millióban arról, hogy a zene is Isten ajándéka, és ugye ismerős a mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Gondolom, hogy ez áttételesen a zenére is érvényes, amely más módon érinti meg a lelket, és hát ezt nagyon szeretnénk, hogyha ez így lenne. Tehát, hogy nagyjából a központi templommal kapcsolatban ennyit, és most a németfalusi részre térjünk rá. Mária Terézia idejében telepített be ide szakembereket, tehát a kész iparos szakembereket, nem kimondottan Balmazújváros és környékére, hanem annak idején Soltvadkert környékén, a Dunatisza közén táborozott le a Németország különböző területeiről érkezett közösség. Engem nagyon meglepett, mikor ide kerültem, hogy reformátusok, már azért ott inkább evangélikusok vannak. Aztán Soltvadkerten valami hitvita következtében jobbnak látták a reformátusok, hogy a kelet felé vegyék az irány. Így érkeztek meg Balmazújvárosba, ahol Johann Fézi nevezető lelkipásztor volt a vezetőjük, aki nagyon keményen és nagyon határozottan megszervezte itt a gyülekezetet, és aztán később az iskolát, aztán a templomot építettek, tehát szépen kialakult a gyülekezet közössége. Egy másik meghatározó lelkipásztora a német közösségnek Hoffmann Dávid volt, aki viszont a pásztorációval felejthetetlen érdemeket szerzett, és nagyon érdekes az, hogy az ő síremlék az most is ott van a németvárosi templomkertben. És olyan utóiratot szerkesztett az utókornak, amelyben mintegy örök figyelmeztetésként hagyja meg azt, hogy vigyázzanak arra, hogy ők miképpen Isten szolgái, és a gyökereket soha ne adják el. A németvárosi templom az valamennyivel kisebb, mint ez a központi, a Kossuth téri, az 700 ülőhelyes, idézőjelben mondtam a kisebbet, és egészen az elmúlt század elejéig német nyelven folyt az istentisztelet, de ott aztán megakadt. Már maga az nagyon érdekes, hogy ugye a visszaemlékezésekből és a leíratokból lehet olvasni arról, hogy a német neveket egyszerűen magyarra fordították. Így lett a Rosingerből Rózsa, a Tepikből Pokróc és a többi. Még a régi anyakönyvekben ott vannak természetesen a német nevek, de már zárójelbe odatéve a magyar, vagy fordítva a magyar név után zárójelbe odatéve a német nevek. Nagyon gyorsan, leíratok alapján nagyon gyorsan asszimilálódott itt a német közösség. Annyira, hát ezt is szintén a történelem könyveiből lehet olvasni, hogy a 48-as szabadságharcban már komoly erőt képviselt a német falusiakból verbuválódott katonaság például. És hát az azért jellemző minden ilyen közösségre, hogy azért itt is egy ilyen zártabb világot alkottak. Ez egészen keményen és komolyan működött, tehát ilyen beházasodások a magyarok felé, úgymond, vagy a magyaroknak a németek felé nem nagyon volt. Hát természetesen ezt egy darabig tudták őrizni, de aztán ugye a szerelem az a gátakat leveri, itt is ez történt, és tulajdonképpen ma már e tekintetben eléggé vegyes lakosság lakik. Ami másik érdekesség, hogy a hagyomány ápolásukból tulajdonképpen csak a speciális ételek maradtak meg.
És a németvalusi lakodalmas, nem? Tudom, hogy
azt felújították. A németvalusi lakodalmas is, de már mivel azok az emberek, akik ugye ennek a motorjai voltak, azok meghaltak vagy kiöregedtek, azért most már nincs az a fajta hagyományápolás téren sem. Egyébként számomra szintén megdöbbentő volt, amikor ide jöttem, az, hogy az ember azt várná, hogy itt a hagyományápolásnak egy sokkal intenzívebb foka működik, de nem igazán.
Én is ezt mondtam, mikor elkezdtük a beszélgetést, mert kívülről úgy tűnik.
Igen. És nagyon érdekes az, hogy hát a múlt század eleje után már a prédikációk is magyar nyelven folytak. Többször hallottam idősebbektől, németvalósiaktól, hogyha a gyerekeket nem akarták valamibe bevonni a nagyszülők, akkor németre fordítottak, de a gyerekek közül nagyon kevesen maradtak meg, és őrizték a nyelvet, a nyelvi emlékeket. Ez az egyik. A másik, hogy hát szerintem még ami a gyökereket illeti, még ott is vannak kérdőjelek, amiket sokkal intenzívebben és jobban lehetne ápolni. Erről sokszor beszélgettünk már bizonyos közösségekben. Reméljük, hogy majd valahogy ez is egy kicsit megéled.